Üdvözlök mindenkit a mai adásban, a Büszkeség és Balítélet című műről fogunk beszélni, mégpedig két irodalomterapeutával, Szántó Líviával, aki belvárosi tanodában tanár, illetve második vendégünk pedig Grunnerné Bertanóra, aki szintén irodalomterapeuta, és együtt szokott Szlénával dolgozni. Így kerültek ugyebár a képbe, mint vendégek, és hát ugye itt van állandó tagunk Marci is, aki meg én, akik ugye hát ezt az egészet lemoderáljuk. Erről a műről nem csak irodalomterápiás szemszögből fogunk beszélni, hanem olyan szemszögből is, hogy mit mond esetleg a mai világban ez a szöveg, illetve hát óhatatlanul arról is, hogy mennyire tudnánk esetleg ajánlani bárkinek, hogy olvassa el, hiszen tök populáris, mert hogy mindenki ismeri, meg mindenféle sorozatot, meg filmet látott már belőle, de talán nagyon kevesen olvasták el, és hát mi ezt megtettük, úgyhogy erről fogunk majd benyomásokat is adni.
Mindenki ismeri a címét.
A címét. És szerintem a sztorit is azért nagyon sokan ismerik. Én az a helyzet, hogy ha most én beszélek ebben a pillanatban, hogy én nagyon élveztem ezt a regényt. És lehet, hogy ebben benne volt az is, hogy a 95-ös tévésorozatot én nagyon szeretem, és kb. Eddig négyszer láttam elejétől a végéig. Ez amikor olyan családi program volt otthon, hogy ezt megnéztük kb. Minden évben, vagy amikor adták a tévébe, tehát minden évben leadják. És ezért tökre ott mászott a fejembe ezeknek a kiváló színészeknek az arca, a játéka, a hanghordozása, szóval, hogy ez a regény 1813-ban jelent meg, tehát egy eléggé korai regénynek tekinthető, és habár gondolom itt azért a magyar fordítás ebben nagyba közrejátszik, hiszen nem angol eredetiben olvastam, de számomra egy tök gördülékeny szöveg volt. Annak ellenére, hogy persze vannak idegesítő jellemvonásai itt-ott, viszont ezeken én túl tudtam lépni, úgy érzem, és teljesen nagyon élveztem az olvasását. Részint azért, mert könnyű olvasni, ez egész olyan, mint hogy egy nagy pletyka cunami lenne, de maga a történet szerintem egy nagyon érdekes világot fest le elénk, amiről talán olyan sok információnk nincsen. Ugye ez a angol arisztokráciának, vagy a nemességnek ugye a korabeli hát látlelete, lehet így fogalmazni. Mik ugye a prioritások, ugye az egész történet arról szól, hogy van 5 lány egy családba, és ugye az anyuka ezeket ki akarja valahogyan házasítani. Tehát valahol azt gondolom, hogy ennek a szövegnek a központi eleme valamilyen úton, módon a házasság, hiszen 3 házasság is történik benne, 4. Nektek mi a véleményetek, mik a benyomásaitok, stb. Stb.
A szerelem. Jó. A szerelem a központi téma.
De ez jó, ez egy jó vita alap, hogy a szerelemről vagy a házasságról szól ez a regény, mert én is azt gondolom, hogy inkább a házasságról szól, mint a szerelemről.
De van, aki szeretne szerelemből házasodni, és én azt éreztem, hogy az ő küzdelmei jelennek meg.
De ez kétségtelenül megjelenik benne, de van 2 olyan házasság is, ami nem szerelem, nem csak szerelemből, vagy egyik az főleg nem szerelemből történik. Azonban igazából akármerre nézünk, mindenütt ebbe a házasság dologba rongyolunk bele.
Ők az elrettentő példák. Tehát, hogy én azt érzem a szövegben, hogy tehát abszolút kiáll amellett, hogy ez volna az ideális. Jól lehet, hogy a korban nem ez a szokásos, vagy nem ez a szempont. Hát főleg ott az anyukának nem ez a szempontja. Egyébként az ismert háttér miatt, tehát hogy nem örökölnek ugye semmit a lányok, amiről szintén el lehet gondolkodni. Tehát hogy ezért gondolom, hogy a szerelemből született házasság mellett egy ilyen hangos kiáltás, és valahogy nekem e körül zajlik valójában. Tehát a Elizabethnek ő körülötte köröz a dolog.
Én megígértem magamnak, hogy nem fogom nagyon lehúzni ezt a könyvet, de hogy nem azt érezted, hogy pont ezzel a szerelemmel nem tud igazán mit kezdeni? Tehát, hogy végül a Darcynak, meg az Elizabethnek a beszélgetése a végén, azt szerintem konkrétan rideg. Tehát, hogy olyan messze van attól, hogy ott egy szerelmi egymásra találás lenne. Tehát tényleg meglepően messze. Tehát gyakorlatilag egyáltalán nem lépnek ki ebből a nagyon nyájas és arisztokratikus beszédmódból, ami egyébként az egész regényben végig van, és ami miatt nekem nem volt egy nagy élmény ezt olvasni. Nem a cselekménnyel van bajom, nem a korrajzal van bajom, tök rendben volt, hanem ezzel a stílussal van bajom, én ezt végig nem tudtam megszokni, nem tudtam rajta túllépni, én nekem ezért ez egy nyüglődés volt. És hogy még arra visszamenjek egy pillanatra, hogy amit mondott az Imi, hogy lehet, hogy azért, mert a 95-ös sorozatot hányszor megnézték, több embert viszont megkérdeztem, hogy ők szeretik-e ezt a regényt, és nagyon sokan válaszolták azt, hogy ó, nagyon szeretem azt a regényt, főleg a 95-ös sorozatot. Hogy mintha itt lenne egy ilyen mediális eltolódás, hogy ez a sorozat az legyőzte a regényt időközben, de hát ettől még ennek a regénynek 12 feldolgozása van, amiből egyébként 7 sorozat és egy musical, és akkor gyorsan megragadom az alkalmat, hogy elmondom a kedvencemet, a Büszkeség és balítélet és a Zombik című mozifilm létezik ebben a kategóriában.
Én tudok csatlakozni mihez, a pletyka cunamit tekintve, tehát úgy érzem, hogy ez a nagyon kifejező szó volt erre. És én is azt gondolom, amit Léna, hogy a szerelemből, házasodásról is itt lehet ennek a kapcsán sokat beszélgetni, esetleg, hogyha irodalomterápiás szempontból akarunk foglalkozni ezzel a művel, hogy a nőkről általában, hogy mi a véleményünk a nőkről, hogyan gondolkodnak önmagukról, vagy mások hogyan gondolkodnak róluk ebben a műben, például az apa hogyan áll a saját lányaihoz? Melyik lányhoz hogyan?
Szerintem a nők társadalmi szerepének a történetéhez ez egy baromi fontos regény. Csak olvasmányélménynek nem volt egy
lehetőző. Igen. Igen. Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok mindenről lehet beszélgetni ennek a műnek a kapcsán. Tehát ezekről, vagyis erre gondoltam én, hogy ezekről lehetne, de biztos 100 000 más gondolat is van, vagy akár arról, hogy mit jelentenek a barátok, barátnők, mi jelent elfoglaltságot egy embernek, mi tudja teljessé tenni az életét, mert itt úgy tűnik, hogy bál, nem tudom, tisztek után mászkálás, házasodás, de miért?
Egyébként szóba került, mert hogy persze magyarul olvastuk, hogy ugye a cím nem teljesen ugyanaz magyarul, mint az eredeti cím. Tehát a balítélet és az előítélet között azért van némi kis különbség, és szerintem a cím két szavát is érdemes megvizsgálni, vagy ez végig ott volt a fejemben, hogy oké, büszkeség, de most akkor mi a büszkeség? Hol van az, ahol ez még vonzó valakiben, ez a tulajdonság, és hol van az, ahol mondjuk gátja annak, hogy például összejöjjön az ő kapcsolatuk, vagy ki a büszkébb, vagy ki mit tesz büszkeségből, meg ahogyan változik az ítéletük ugye egymásról, tehát hogy még az is mondjuk engem bosszantott, ami miatt dicsérik a könyvet, hogy milyen szépen átalakulnak, és az első ilyen előítéletekből tulajdonképpen aztán, hogy átváltozik, ahogy megismerik jobban egymást, az egymás megítélése, de nem tudom, nekem kicsit ilyen gyerekesnek tűntek pont valahogy emiatt.
Tehát ugyanígy beszélgetnek lányok arról, hogy hogyan lehetne fiúkkal összejönni, vagy hogy felkérte táncolni.
Hát, milyen, hogy kinek ki tetszik. Ugye, hogy én is elnéztem, és vissza, nem tudom, hogy engem nézette, vagy a...
Igen.
Igen. Én nekem végzős osztályom van, és ott is többen vannak a lányok, akik mondták, hogy hát ők azért olvasnak egyáltalán könyveket, mert a Büszkeség és balítélet az mekkora regény, és amikor így mondtam nekik, hogy hát oké, de hát azért olvastatok sok más könyvet is, biztos ti is érzitek, hogy ez a Mr. Darcy például egyáltalán nincsen megalapozva, nincsen föltéve a figura, hanem így belebeg egy ilyen jóképű fiú a cselekménybe, és akkor így ott lebeg benne. És mondták, hogy hát igen, az, hogyha jóképű férfiak lebegnek a cselekménybe, az már tulajdonképpen elég.
tekintetjük ezt tényleg valamilyen ilyen tínédzser dolognak, hogy itt most arról van szó, hogy ki kibeszerelmes, de ez igazából egyedül az anyánál bántó, aki csak erről tud beszélni még mindig 40-50 évesen. De hogy ezek tulajdonképpen tínédzser emberek, tehát tínédzser lányok. Ugye a legfiatalabb, ami 14-15 éves a Lídia, legidősebb a Jane pedig talán 23 vagy valamilyen körül van. Ugye,
láttam, hogy 14 évesen szökik el a katonát tisztán.
Uh-huh. Igen,
15. Milyen jó lehet apukának lenni.
Hát igen, és ugye akkor az egyedüli alkalom, amikor föláll a székből az apuka. Tehát, hogy egész addig a könyvtárszobában játszódik az egész élete. Na mindegy, de hogy tulajdonképpen miért kellene ennek mélyebbnek lenni? Miért kellene ennek bonyolultabbnak lenni annál, mint hogy a társaságban megjelenik egy vérgazdag helyes csávó, aki ráadásul kinézetre, vagy így mindenki azt gondolja róla, hogy fönhordja az órát. És hát miért ne gondolnák ezt róla, hogy fönhordja az órát? Amikor máshogy viselkedik, mint a folyton társasági középpontjában lévő haverja. Tehát, hogyha ezeket levetítjük, oké, hogy ezek az emberek már mondjuk inkább közelítenek a 30-hoz, vagy 25-30-hoz, de hogy ha ezt mondjuk áttesszük tényleg, vagy inkább tudatosítjuk magunkba, hogy ezek fiatal lányok, szó van, illetve ezek a bálok, ezek a fiatalságnak a találkozó helyei, akkor szerintem egyáltalán nem olyan bántó. Akár még ez a stílus sem, és ez a fecsegő hang nem, ami egyébként ugye kiemeli a szerző, hogy ez sokaknak azért terhes, hogy ugye Elizabethnek, aki azért máshogy is kommunikál ebben a dologban, illetve hogy ott van Jane-nek egy ilyen túlságosan jóra beállított karakter, tehát valószínűtlenül jó, aki tényleg mindig mindenkiről csak a jót feltételezik, bár miért ne lehetne egy ilyen naív valaki, aki ugye nem használja ki mondjuk a szépségében rejlő előnyöket, hanem ezzel, ha bár tudatában van, de hogy ennek semmiféle előnyét nem igyekszik kihasználni. Szóval, hogy én nem éreztem ezt annyira szörnyűnek ilyen szempontból, és valahogy én nem tudtam nem egyfajta ilyen karikatúraként olvasni ezt a szöveget, és hogyha úgy olvasom, akkor viszont tök jól hozza ennek a furcsa világnak a, vagy nem furcsa, hanem számunkra furcsa, akkoriban talán teljesen normális világnak a manérjait, hogy így fogalmazzak.
Na, de Imi, mindenképpen térjünk vissza erre, hogy szatíra, meg hogy mennyire önreflexív a szöveg, de hogy itt nem tudod szó nélkül elmenni amellett, hogy te itt most mentegetted a Darcy, tehát, hogy szerinted a Darcy nem tényleg egy ilyen, hogy mondtad, mert olyan szép szót mondtál rá, hogy viselkedik az elején,
fennhordja az órát.
Nem? Fennhordja az órát, igen, ez. Mert én nekem ennél csak csúnyábbak jutottak eszembe, hogy hát dehogy nem, hát marhára fennhordja az órát. Hát itt nem arról van szó, hogy más milyen, mint az ott élők, hanem hogy nem hajlandó velük táncolni, hogy itt aztán nincs olyan nő, aki az ő igényeinek megfelelne, és egyébként is nem abban a társadalmi rétegben, tök ilyen a csávó. Értem, hogy azt visszaépíti, de hát ő ténylegesen így jön be. Hát ez a balítélete, nem? Meg a büszkeség, hát erről szól a regény.
Bocs, hogy így megvédeném a Darcy-től, hogy egy csomószor mondja, hogy egy szorongó természetű valaki, aki nem tud jól társaságba szép lányok vagy nők közelébe lenni. Tehát nem arról van szó, hogy ő neki a londoni izék kellene kifutó lányok, hanem meg nem tudom, micsodák, hanem hogy ő egyszerűen zavarba jön azoknak a nőknek a társaságába, mint amilyen mondjuk Elizabeth is, aki mondjuk megfogja. Tehát, hogy ő nem szeret táncolni, nem azért, mert nem tud, hanem azért, mert fél a nőktől. Tehát, hogy senki nem gondolja, hogy ez az ember, aki ennyire gazdag, aki ennyire jóképű, az annak lehet egy ilyen tiffie, hogy nem tud beszélni nőkkel.
Ez lehet egy önvédelem, azt mondod mondjuk a részéről, hogy így viselkedik, inkább, mint hogy belekeveredjen olyan beszélgetésbe, ahol bohócot csinál magából, mert hát az mégiscsak nagyon kellemetlen lenne.
Igen, és hát ugye nyilván ilyen társasági embernek nevelték, van egy csomó izé, hogy ő tudja, hogy olyan kéne viselkedni, de hogy egyszerűen ebbe beleunt, nem akar, önmaga akar lenni. És ő maga egy ilyen, egy kicsit ilyen otthonüdősebb, ilyen, sótlanabb csávó, aki egyébként nagy lelkű, mint kiderül.
Szerintem itt pont arról van szó, nem, ahogy így közelednek egymáshoz, tehát valóban fönhordja az orrát a Darcy, és valóban megvannak az előítéletei az Elizabethnek, és ezek azok, amiket így fokozatosan leépítenek addig, amíg el nem érik a közös pontot.
Igen, csak azt gondolom, hogyha Darcy egy ilyen nagyon szélsőségesen ilyen kivagyi figura, tehát hogyha ilyen szélsőségesen lenne lenéző ezzel a társasággal szemben, akkor tehát, hogy azért annyi minden nem történt, hogy ő beleszeressen az Elizabethbe. Tehát, hogy nem érzem azt ilyen indokoltnak, ilyen tényleg ilyen nagy karakterfejlődésnek, amit itt látunk, inkább én azt érzem, hogy jobban megismerjük a Darcyt, és hogy egy ilyen félős valakiből, aki társaságban hülyén érzi magát, egy olyan ember lesz, aki nem tudom, kicsit így ez árnyalja a képet. Tehát én nem érzem egy ilyen hatalmas változást. Ugye azért is ugye a magyar cím, hogy balítélet, vagy akkor ugye az amerikai, vagy az angol, hogy előítélet, hogy az alapján döntesz, amit látsz a másikból. Ezt nem tudod, hogy mi motiválja igazából belülről. Tehát az biztos vagyok benne, hogy amit mond ugye a Bingley-nek, hogy ezek milyenek ezek a lányok, hogy ez inkább egy ilyen, ugye, hogy cseszegetnek el, hanem én nem táncolok, és akkor megmondom, hogy azért, mert ezek nekem nem tetszenek, mit tudom én, de hogy legbelül nem azonosul ezzel a gondolattal.
Hát én azt nem tudom, hogy minek kell történni, hogy emberek egymásba szeressenek azon, amikor könnyen megy, valamikor nehezen, de hogy amikor megkéri a kezét, ugye az első lánykérés jelenetben, akkor ugye abba zavarodik bele, hogy annak ellenére szeretem magát, hogy mekkora köztünk a társadalmi különbség. Tehát egyébként az tényleg szörnyen hangzik az a beszéd. Arra is azt mondod, Imi, hogy hát azért, ha igazán szeretem, akkor azt kellene elmondani, hogy édesem, de cuki vagy, majd meg volt.
Nem, azt
érjel a fenébe a csaj.
Igen, teljesen jogosan ezt elismerem. És tényleg ott az egy hülye beszéd ilyen szempontból. És tényleg benne van ez Darcyban, én nem mondom, hogy nincsen, de szerintem nem csak ez van benne.
Olyan, mintha a szüleinek magyarázkodna valójában, hogy miért szeretett bele valakibe, aki nem is hozzávaló körülbelül. Tehát, hogy rossz helyre címzi a üzenetet.
Sőt, azért az anya, az tényleg eléggé katasztrófa. Tehát, hogy Mrs. Bennettet kibírni, az nehéz. Jó megfogalmazó, hogy nem is vágyhat egyébként, hogy ilyen anyós legyen.
Ebben is szólhatnak neki rendesen egyébként az apuka is, meg a lányok is.
De az apukáról már egyébként külön beszéljünk, mert az érdekes figura.
De egyébként én nagyon bosszankodtam a hölgy miatt, de a Mrs. Bennet miatt, de szóval, hogy közben meg a félelmét értem. Tehát az nagyon nehéz ügy, hogy a lányok nem örökölhetnek semmit. Tehát az lesz, ami a férjemnek van. Tehát, hogy azért valahol ezt egy kicsit az anyai szempontot, most túl az, hogy baromi idegesítően viselkedik, tehát, hogy ezt annyira tapintatlan, ez a tapintatlansága volt főleg, ami ilyen bosszantó mértéket öltött. De az, hogy valójában az ő szándékai alapvetően tök jók, és ő jót szeretne a gyerekeinek, az szerintem egy pozitív vonása.
Ja, persze, nem egy szörnyű figura az az anyuka, csak az derül ki belőle, hogy ezért ezt a szerzőt tök jogosan idegesíthette a saját korának az a szemlélete, hogy a női létezésnek gyakorlatilag az a célja, az a principiuma, hogy megházasodjon, és hogy a birtokviszonyokat, azokat ilyen megfelelő jogi keretek közé lehessen szorítani. Tehát hogy ez nyilvánvalóan iszonyatosan bosszantó volt, és tulajdonképpen ezt ugye mondta is az Imi, hogy azért van egy nagy adag szatíra ebben a regényben, csak én keveslem, tehát értem a szatírát, és a Mrs. Bennet figurája az abszolút ilyen. Azt gondolom, Collins is ilyen, ugye a pap, aki ilyen iszonyatosan kenetteljes, és közben egy utolsó görény. De hogy ehhez képest keveseltem a reflexiót, tehát hogy valójában nem lép ki a szöveg ebből az Elizabeth, ugyanebben a Kenneth teljes stílusban vannak a belső monológiai. Amikor a Darcy-val beszélnek a végén, amit az előbb mondtam, ott sem lépnek ki ebből. Tehát, hogy annyira eluralkodik a szövegen ez a stílus, és hát most Istenem, hát mit csinálja a szegény szerző, hogyha ez az a stílus, amiben él. El kellett volna, hogy itt 2000 utáni fordítást kellett volna olvasnom. Én nem tudom, hogy ti mit olvastatok, de hogy ennek a regénynek van egy fordítása, 5 magyar fordítása. Nem írtam föl, de azt hiszem, hogy ebből igen 4 2000 utáni van, és én azt az 1950-es évekből való fordítását olvastam. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy ha van 4 viszonylag új fordítása, akkor pont ezzel a problémával akartak kezdeni valamit.
Ez könnyen lehet. Én nem gondolom, hogy ki tudna lépni ebből a világból Jane Austen, mert hogy tényleg összeg ebben él, és hogy ez az, ami az ő saját világ, és talán ez az ő hangneme, és azzal viszont nem értek egyet, hogy ezek egyáltalán nem szerelmesek, vagy hogy nyilván nincsen meg az a túlfűtött romantika, ami mondjuk egy Shakespeare-i szövegben benne van, hanem sokkal kimértebb, de ez egy kimért világ. Tehát, hogy itt így beszélnek, itt így közelednek egymáshoz. Tehát egy olyan világban, ahol már gyerekkorodtól kezdve meg van határozva, hogy neked majd ki lesz a feleséged, az nem... Hogy szerintem ott már az egy nagy dolog, hogy ott a Darcy kimeri mondani egyébként ezeket az érzelmeket, hogy annak ellenére, hogy a társadalmi különbségek köztünk azért igen nagyok, mégiscsak szerelmes vagyok magába.
Igen. Meg én azt gondolom, hogy az Elizabeth szövegeiben, vagy hát magában Elizabethnek a lényében is megjelenik ez, hogy kilép. Tehát, hogy szerintem abban tud kilépni igazán a korából, vagy a korában megszokott konvenciókból, vagy nem tudom, ahogyan ő gondolkodik, vagy viselkedik, hogy képes azt mondani egy házasságra, hogy nem megy bele, és utána is a Darcy-val kapcsolatban is, annak ellenére, hogy gazdag, vagy ugyanígy, tehát hogy a saját házuk, vagy birtokuk múlott attól, hogy a paphoz hozzámegye, vagy sem, és mégis elutasította, az apa is elutasította. Szerintem ezek mind ilyen felkiáltó jelek, ezek nagy lázadások lehetnek. Tehát mostani fejünkkel talán nem, vagy mostani eszünkkel, mert most így, hát nem megyek hozzá feleségül, jogomban áll. De ezt nem lehetett megtenni, tehát még szerintem ebben a században sem lehet, vagy a múlt században sem nagyon lehetett megtenni, hogyha valakit hozzá akartak adni valakihez. 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt. Lehet, hogy meg lehetett tenni, csak hogy azért nem volt annyira egyszerű kilépni ezekből a megszokott szabályokból. Nem tudom, én így látom.
Szerintem igazad van, és hogy nem is véletlen, hogy tulajdonképpen ugye a lelkész jön ide halászni, hogy nagyon jól gondolja azt, hogyha valahol, akkor a nagybátyjánál, ahol van 5 lány, ott valószínűleg fognak neki feleséget adni. Tehát, mert ez a társadalom elvált, és nem gondolom azt, hogy vagy inkább azt gondolom, hogy ez tényleg valamiféle felvilágosodásra val. Jó, nyilván nem úgy felvilágosodás, mint egy felvilágosodás kora, de hogy itt a szerelem mellett tör lándzsát az, hogy az apa nem engedi odaadni. És ilyen szempontból tényleg egy felvilágosult gondolkodó. Nekem egyébként eszem jutott az, hogy ez a regény kicsit olyan, mint a Róma és Júlia, hogy a régi világ meg az új világnak az összeütközése jelenik meg benne. És alapvetően szerintem maga a problematika a régi világnak a problematikája, hogy hogyan tudom kiházasítani a lányaimat, és szerintem erről szól ez a könyv, és egy olyan köntösbe, hogy viszont ezt úgy tegyem meg, hogy itt a szerelem az azért meglegyen. Tehát, hogy ne akaratuk ellenére történjen a dolog.
Jó, meg hát azért mit jelent a szerelem? Most így dobálózunk ezzel a kifejezéssel, tényleg, de hogy tulajdonképpen mit értünk, vagy mit várunk, hogy hogyan működik, mert tehát, hogy ma hogy működik, valójában mondjuk a mai 13 évesek között nem gondolom, hogy feltétlenül tudom, vagy inkább csak egy ilyen képen van róla, az alapján, hogy hogyan mesélnek mondjuk erről. De hogy az, hogy az miben nyilvánul meg, hogy akkoriban miben nyilvánul meg pláne, tehát hogy akár így a szavak szintjén is, hogy hogyan beszélnek egymás, hogy ez rideg lenne, de hát közben lehet, hogy ha valakinek megfogom a kezét, az valami elképesztő, nem tudom, minek a ne továbbja. Szóval, hogy azért nagyon nehéz ebbe beleelképzelni magunkat szerintem ilyen távolságból, hogy akkor ez mit jelenthetett az, hogy ők beszélgetnek, vagy tehát a többi szerelmes párról lehetne a Jane-éken megfigyelni esetleg, hogy ők hogy viselkednek, hát ők is mit csinálnak, együtt vihognak. Ez az óriási szerelem ábrázolás.
Én nem is azt vontam kétségbe, hogy ez lehet valós, vagy lehetett valós, hanem azon lepődöm meg, hogy ez tömegeknek romantikus élmény. Érted? Mm-hmm. Hogy tömegeknek romantikus élmény, ez a beszélgetés, bocsánat, akkor felolvasom belőle egy picit. Ne, ez a szerelmes beszélgetés a végén egymásra találna. Ne civakodjunk azon, hogy kit terhel több felelősség azért az esetért, mondta Elizabeth, ha szigorúan nézzük a dolgot, egyikünk viselkedése sem volt kifogástalan, de remélem azóta mindketten öregedtünk udvariasságban. Én bizony nem tudok ilyen könnyen kibékülni önmagammal, ha eszembe jut minden, amit akkor mondtam, ha a viselkedésemre, modoromra, szavaimra gondolok, az emlék most is kimondhatatlanul kínos nekem, és ez volt hosszú hónapokon keresztül. Hát most tovább olvashatnám egyébként, mert még 2-3 oldalon keresztül ugyanez a stílus és metód van. Értitek, hogy mire célzok. Az irodalom történeti kísérőadásomat szeretném megtartani. Arról, hogy mi az, amit nem várhatunk el szegény Austintól. Nem várhatjuk el Austintól a romantikát. Mert hogy a romantikának annyira az elején vagyunk 1813-ban, hogy még semmit nem írtak meg, ami ehhez a stílusnak a kiforrásához kell. Tehát ami azt gondolom, hogy adja magát már csak a kevés számú híres női író kapcsán, az az üvöltőszelekkel való párhuzam lenne, ahol ugye tombolnak ezek az érzelmek, amiket én keveseltem itt. Tehát az üvöltőszelektől 34 évre vagyunk. Azért az nem kevés irodalmi időtávlatban. A 1813, hogy egy picit így átérezzük, hogy milyen messzire vagyunk ebből időben, amit egyébként többször említettetek, ez a népek csatájának az éve, amikor Napóleon az első vereségét szenvedi el. Tehát, hogy csak hogy értitek, hogy hát ez annyira történelem, hogy ez még csak alig 19. század. És felírtam azokat az irodalmi műveket, amik ebben az évben jelentek meg. A Berzsenyinek jelenik meg az első kötete ebben az évben. És a Mondolat című röpirat, amit az ortológusok írtak a Kazinciék ellen. Tehát, hogy ez ennyire nagyon messze van. Tehát azt akartam kihozni ebből, hogy az angol romantikus triász van ebben az időszakban, tehát Byron már alkot, és Walter Scott is ír már, de az Ivanhoe-t még nem írta meg. Szóval ennyire az elején vagyunk ennek az irodalmi fordulatnak, és azért akartam én erre ilyen részletesen kitérni, mert szerintem ebben az időszakban még nagyon kevés olyan mű van, amit mi ma hobbiból olvasnánk. Tehát azért olvasnánk, mert fú, de szeretem ezt a regényt, hanem ezek inkább ilyen irodalomtörténeti érdekességeknek a kora. Tehát itt a felvilágosodás végén vagyunk, a romantika elején, ezek nem azok a regények, amikből 16 feldolgozást csinálunk. Tehát, hogy itt mindenképpen nagyon tud valamit ez a regény. Hogy ebben az írában így megállja a helyét.
Szerintem az szokott vonzó lenni az embereknek, hogyha valami úgy hosszabb ideig tart, vagy tehát, hogy nem kapják meg a másikat olyan könnyen, úgy még vonzóbbá tud válni a másik fél. Tehát, hogy lehet, hogy ez is tetszhet az olvasóknak, hogy van benne egy ilyen változás, tehát, hogy nem azonnal tetszettek meg, mondhatni egymásnak, és hogy főleg volt egy ilyen elutasítás is benne, tehát hogy olyan változatos, olyan érdekes, érdekes lehet ez a kapcsolat az olvasónak. Ez lehet benne ez, ami olyan vonzó szerintem, hogy nem annyira elérhető, tehát hogy kicsit elérhetetlennek tűnik. Elizabethnek mondjuk a Darcy amiatt, hogy nagyon gazdag, meg vannak más emberek, akik szeretnék, vagy hát másokkal is össze akarják ugye házasítani a környezetükben lévők, de hát Darcy pedig elutasítja Elizabeth, tehát hogy olyan elérhetetlenek egymásnak, ez lehet benne vonzó. Illetve nekem még eszembe jutott itt a Darcyról az, hogy ez az első benyomás, vagy nem tudom, nekem az első benyomásom róla, az ez tényleg, hogy ilyen büszke, olyan kicsit ilyen fennhéjázó, vagy nem is tudom, hogy te kifejezted, az olyan jó volt, de nem emlékszem, hogy mi volt az a szó. Fennhordja az orrát, igen, és hogy például, hogyha ilyen tini lányokról beszélgetünk, akkor, de hát lehet, hogy későbbi időkben is így van, de szerintem a fiataloknál különösen, tehát szerintem nagyon szeretik a lányok az ilyen elérhetetlen, vonzó, macsó, aki fennhordja az orrát, az olyan fiúkat.
A fiúkat is szeretik, azokat az elérhetetlen, kicsit fennhéjezóan viselkedő lányokat, akik rájuk se néznek.
Igen, tehát sokkal vonzóbb, mint az, aki egyből ott van és elérhető számára, nem? Hogy azt nagyon szeretik a lányok, hogyha azt elmondhatják magukról, hogy én törtem be, vagy senki más nem tudta megszelítíteni, de én.
Igen, megszelítíteni a vadállatot, igen. Ez csak egy nagyon pici kiegészítés, hogy az Elizabethnek tetszik a Darcy, amikor megjelenik ezen a bálon. Tehát, hogy ő neki vonzó ez a pasi, csak aztán látja, hogy viselkedik, meg milyen stílusa van, és lebeszéli magától. De hogy ez szerintem azért fontos, mert hát, hogy itt mégis egy női író van, aki azt gondolom, hogy ez tök szépen és figyelmesen építi föl, hogy azért ez lehet, hogy ez egy ilyen férfi, javítsatok ki, hogyha ez hülyeség, és ez csak egy ilyen férfi toposz, de hogy a nők azt tudják az első ránézésre, hogy lehet-e abból valami, vagy nem. És az Elizabeth tudja, hogy lehet, de aztán lebeszéli magát, mert hát milyen figura. És utána meg kiderül, hogy mégis lehet. Nem, én nem hiszem, hogy ez véletlen van benne, nem? Tehát, hogyha csak annyit akarnék, hogy nagyon távol vannak egymástól, és fokozatosan közelítenek, akkor nem kellene bele ez a csavar, hogy egyébként, amikor belép a terembe, akkor ő sóhajt egy nagyot, hogy de helyes ez a fiú.
Én nem akarok a nők nevében bármit mondani, hogy ez hogy szokott lenni, mert nem tudom. De ebben a könyvben, na ezt akartam kérdezni, hogy ez mindenki így értékelte, hogy én is, hogy igen, hát neki tetszik, de hogy pont ez zavart benne, hogy utána ő tulajdonképpen egy ilyen önhazugságban él egy kicsit, ezt érzem, tehát hogy tagadja maga előtt, és ez az a kettősség, amivel, hát amit egyébként meg szerintem sok mindenki, vagy sok helyzetben az ember felfedezhet magában, hogy nem is akarom bevallani, és különösen a szerelemben szerintem ezen azért sokan végig mennek, nem is akarom bevallani magamnak, hogy mennyire oda vagyok valakiért, vagy nem vallom be azt, hogy igaziból én nem tetszem neki, és ezért azt mondom inkább, könnyebb azt mondani, hogy hát, nekem se tetszik ez az illető. Tehát azért van egy ilyen, nem egy ilyen csalás benne.
Hát ez tök érezhető, de hát azt se felejtsük el, hogy Elizabethet ahogy az első találkozás alkalmával vérig sérti a Darcy.
De tehát, szemtől konkrét... szembe, arra nem emlékszem.
Nem, hallotta.
Hát, kihallgatja,
hallotta, hogy mondja, ugye, hogy ugye a Bingley talán ajánlgatja is, hogy itt van ugye az Elizabeth, és hogy hát ugye, hogy csak az a szép, akivel te táncolsz, és hogy ugye a többiek azok nem, amiben nyilván benne van ugye Elizabeth is, holott ugye ott ül mellette, és hát ez azért az, hogy
konkrétan az Elizabethről van szó, tehát azt mondja, hogy hát megjárja, de azért nem olyan, igen. Nem olyan igen. Szép, igen. Hogy elcsábítson, azt hiszem ezt mondja.
Igen, igen, igen. Szóval, hogy nyilván egy ilyen felütéssel azért nem, tehát hogy én azt érzem Elizabethen, hogy egy realista valamilyen szempontból, hogy tisztában azzal, hogy azért neki lesz lehetősége férjhez menni, tetszene neki ez az ember, de nyilván ugye nem tudja, hogy milyen. És hogyha így megsérti, meg hiába néz ki jól, vagy érzi esetleg valami szikrát ilyen áttételesen, nyilván ugye azt fogja mondani, hogy lehet, hogy én vagyok a bolond, és igazából ez lehetetlen, tehát hogy nem fogja beleélni magát, meg olyan rugózni, ami szerinte nem történhet meg. És szerintem tényleg ezt gondolja, hogy nem történhet meg. És szerintem akkor, amikor a Darcy odaállít el, és megkírja a kezét, akkor azért le van döbbenve, hogy ez hogyan fordulhatott elő.
Tehát az, ami a Darcyban épül, azt csak úgy sejtjük valójában, tehát ő azt nem érzékeli.
Igen, de hát Elizabeth meg ugye még el is nyomja, illetve hát hallotta, hogy hogyan beszélt róla. Tehát, hogy
De hát ez egy örök sértés maradt, tehát azért azon nagyon nehéz, nem? Igen. Így túl.
Igen.
Tehát, hogy nagyad, Nóra.
Hogy benne is a büszkeséget érzem megsértve, nem? Tehát, hogy a büszkeségét bántja ez, hogy így beszéltek róla, és ezután hiába gondolta azt előtte, hogy jól néz ki, vagy nem tudom, tehát, hogy hiába vonzó volt, vagy volt vonzó számára a Darcy, csak nem fogja azt mondani, hogy tetszik neki egy ilyen ember, aki így beszélt róla másnak. Tehát, hogy szerintem ez így elég érthető tőle. Tehát, hogy ő benne is nagyon sokszor nem csak hazudik magának szerintem, hanem az a büszkeség is megvan benne, hogy nehogy már én ilyen könnyen adjam magam. Vagy
de ez egy jogos vívódás.
Igen.
Amúgy elég csúnyát mond a Darcy, véletlen megtaláltam. Azt mondja, Elizabethre nézett, mikor azonban tekintetük találkozott, elfordította a szemét, és hidegen ennyit mondott. Megjárja, de nem elég csinos ahhoz, hogy engem kísértésbe ejtsen. Olyan hangulatban pedig jelenleg nem vagyok, hogy a mellőzött fiatal hölgyeket felkaroljam. Azért ez tényleg elég.
Erős.
És ezt hallja. Nem is értem, hogy ez rohadt jó. Amúgy ez egy zseniális szöveg.
Biztos mi is megsértődnénk.
Vannak benne nagyon eltalált dolgok egyébként, ezt nem, abszolút nem akarom kétségbe vonni. Ki is emeltem a papot, ami szerintem olyan remek figura, úgy, ahogy van az egész. És tényleg ez, ahogyan ő megy szívességet tenni azzal, hogyha az egyik lányt hozzáadják, akkor hozzájuthatnak az egyébként saját birtokukhoz. Elképesztő, tehát az egész arroganciája, meg pofátlansága. Hát a leggyönyörűbb szerintem az benne, hogy miután őt nagyon kerekperec visszautasítják, ott lakik még 3 vagy 4 napot. Ugye ő úgy tervezte, hogy ennyi időre jött, hát most mit kellene neki megváltoztatni a elgondolásai.
Tehát egyébként az mondtad, hogy az Elizabeth tehát azért számíthatott rá, hogy neki lesz kérője, akad kérője, attól függetlenül, hogy most, tehát hogy nyugodtan kikosarazgathatja mindenféle férfiakat, akik nem tetszenek neki. Egyébként ezen elgondolkoztam, hogy azért ez valóban így volt, tehát hogy annyira örültek neki, hogy oda költözött végre valaki. Szóval nem úgy ment az ismerkedés akkoriban, szerintem így nem is tudjuk, hogy most mennyire könnyű dolgunk van, vagy nem is értékeljük eléggé, hogy mennyire könnyű dolgunk van, és mennyire könnyen kapcsolatot teremthetünk, teljesen új emberekkel ismerkedhetnek meg a fiatalok is, szóval azért ez nem olyan egyértelmű, hogy neki könnyen akad majd kérője olyan, aki ráadásul még neki is tetszik, mert ugye úgy tűnik, hogy ő még ebből ügyet is csinál.
Ja, ebben igazad van, és egyébként amikor ugye jön a pap, és megkéri a kezét, és visszautasítja, akkor tényleg mondja azt is egyébként, hogy lehet, hogy nem lesz neki második esélye ezt illetően, de én ezt úgy értettem, hogy az azért lejön az Elizabethre, hogy tisztában van a kvalitásaival. Tehát, hogy ő egy jó alapanyag arra, hogy megkörnyékezzék.
Szépen fogalmazol.
Én gyönyörűen így igaz. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy nem esélytelen az, hogy ő neki esetleg még lesz ezen kívül, és hát ugye a pap az meg annyira kibíthatatlan és idegesítő, hogy ez egyértelmű, hogy nem lehet el, tehát ilyenben nem mehet bele, akkor sokkal jobb egyedül meghalni, mint hogy...
Szegénységben?
Szegénységben.
Ez nekem is nagyon tetszik az Elizabethben, hogy nem megalkuvó egyáltalán nem. Nem, tehát semmikor. Nem, az pedig azért tényleg nem a mi korunkban vagyunk, tehát még most is láthatunk számtalan olyan esetet, hogy az emberek benne maradnak vagy belemennek egy rossz kapcsolatba, vagy benne maradnak pénzért, vagy bármiért is. Ő pedig, tehát hogy annyira nem volt tényleg ABCD terve, hogy akkor jó, akkor majd hozzámegyek a másikhoz, vagy az egyik tiszthez, vagy nem tudom, tehát hogy nem ezt mondta, nem? Vagy hogy majd akkor ad apukám nekem nagy birtokot, mert úgyis én öröklöm, vagy bármi lesz, mert ugye nem ő örökölné. Tehát, hogy nem volt semmiféle plusz verziója, és mégis bátran úgy döntött, büszkén, ahogy ő jónak látta.
Vagy bolond.
Vagy bolond.
Ő ugye viszont a barátnőjét meg elviszi a pap. És ugye ez meg is neheztel, ugye az Elizabeth a barátnőjét.
Csalódik benne.
Igen, mert ő a pénzt választotta ugye a szerelem helyett, ami nyilván az ő értékrendje szerint egy árulás, nem tudom, egy szentségtörés, ugyanakkor az a csaj pedig látjuk, nem egy ilyen romantikus típus. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tehát ugye manapság, és szerintem joggal, de hogy ugye az ember megvetően néz egy olyanra, aki mondjuk a pénz miatt házasodik, vagy azt mondja, hogy a pénz az fontosabb, mint a szerelem. De hogy nyilván ez egy másik világ, de hogy akkoriban azt láthatjuk, hogy ez mégiscsak inkább, hogy ez volt a kiinduló pont. De erről beszéltünk is, hogy ugye ez ellen lázadoznak itt a szerelemmel. És hogy talán pont ez itt a problémája, hogy ennek a régi világnak akarni megfelelni. De hogy ti hogyan gondoljátok? Ti felítélitek ennek a barátnőnek a választását, hogy hozzáment a paphoz? Vagy miről véleményetek?
Nem mennék hozzá. Figyelj, praktikusan gondolkozott szerintem.
Úgy nagyon praktikusan. Ő szereti a kertet, mindig szeretett volna nagy házat, és hogy ez ott meg lesz neki, meg bejárat.
Ezt meg is mondja, és azért, hogy mondtad az előbb, hogy a Catherine-nek biztos lesz még más lehetősége, de a Charlotte azt mondja, hogy ez egyáltalán nem biztos. Ugye, tehát ő azt mondja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy még egy ilyen ajánlat lesz, és azért ugye tegyük hozzá, hogy itt az probléma, hogy ők most nem földrajzilag nem készültem, hogy pontosan hol vannak ezek a megyék Angliában, meg mi van hozzá közel távol, de hogy ők eléggé az Isten háta mögött vannak.
Ugye, tehát ez egy Dél-Anglia,
ahol nincsenek igazán pasik, akik számításba jöhetnek, és azért olyan fontos, hogy itt vonul át a katonaság. Ugye, hogy na majd a tisztekkel a bálban. Tehát ez egy valóban egy különleges eset, hogy a Bingley ott vesz egy házat, és akkor lehet, hogy most jönnek Londonból fiatal urak, akik jó partik. Tehát itt szerintem ezt most az előbb nem csaptam le rá, de most, hogy visszatértünk, már hangsúlyozottan azt állítom, hogy nem biztos, hogy a Catherine-t mondtam megint, Elizabeth, azt tudjátok, az üvöltő szelek miatt van. Szóval, hogy az Elizabeth egyáltalán nem biztos, hogy amikor visszautasítja a papot, akkor az neki megfordul a fejében, hogy jön másik.
Na. Szerintem nem számol, ő az érzéseire hallgat, vagy hát ezt a vonalat akarja képviselni, szerintem ez a...
A Sárlott meg valószínűleg tök reálisan látja, hogy nem jön. Tehát, hogy ez neki egy ilyen kiugrási lehet.
Igen, hogy ez neki egy utolsó esély lehet, de szerintem talán ki is van mondva, de hogy Elizabethnél én azt gondolom, hogy annyira nincsen nehéz választása, mert ez a pap, ez egy bolond. És ő a legokosabb a lányok közül, és kizárt dolog, hogy ezzel az intellektussal, ami neki van, ki tudná bírni ezt a segnyaló stílust, ami ebből a papból minden mozdulatából árad.
De tehát, hogy... figyelj, de úgy is nézheted, hogy elkótyavetjéli a családi vagyont ezzel, érted? És ott van az ő vállán ez a súly, ami most egy másik kérdés, hogy ez szép dolog-e, de hogy érted?
Tehát azért ott ez... van, igen. Ott van, ez teljesen igaz. Ott van, ugyanakkor az apja ugye mégsem elszter egy pillanatig sem. Sőt, azt mondja, hogy ő lett volna az első, aki azt mondja, hogy nem, hogyha itt igen mondott volna.
Igen, úgy könnyű. Egyébként ez egy tök jó kérdéskör benne, hogy az apa-lánya viszony az mennyire ilyen egy húron pendülnek, és hogy micsoda támogatást kap ő az apjától ebben a kérdésben, és ez sokat levesz erről a nyomasztásról.
Igen. Nyilván, ugye, tehát hogy a családnak a megmentése az ő kezébe van, mert abban a pillanatban ez az egyetlen egy opció, és ez egy reális opció, hogy a vagyont így tudják megőrizni. De azt gondolom, hogy tényleg öngyilkosság lett volna, vagy egy papgyilkosság néhány évvel később, hogyha erre igent mondott volna, és ezt tök reálisan látta. Tehát, hogy szerintem ő ezt eldöntötte, hogyha vén lányként is kéne neki meghalni, 19 éves, de nyilván, akkor inkább az, mint emellett. Ja, mi a véleményetek az apáról, ha mely szóba jött? Lénával, amikor beszéltem néhány hete, akkor azt mondta, hogy itt mindenki ugyanolyan, egyedül egy karakter, nem? De erről majd beszélni fog, és ez az apa volt.
Én le vagyok döbben, mert nem értem, hogy ő hogy került oda, amikor hogy olvastam, hogy hát téged kiírt bele ebbe a történetbe, ezt éreztem. Hát végre valaki jó fej, odaszólogat, és az egy dolog, hogy ők hogy vannak a feleségével, tehát hogy ez egy nem túl szimpatikus jövőkép. De engem nagyon szórakoztatott, és az is, ahogyan az Elizabeth-tel volt, kifejezetten szórakoztatott a filmben ezek a házastársak valahogy olyan barátságosabbak egymással. Nekem a könyvben sokkal kiélezettebb volt. Tehát, hogy olyan lenézést éreztem az asszony iránt, mivel idegesített a karakter, tulajdonképpen egy kicsit szórakoztatott ez is.
Szerintem az érdekes, amikor vitája van az apjával az Elizabethnek. Ugye ez akkor van, amikor a Lívia el akar menni a tisztek után, és azt mondja az apjának az Elizabeth, hogy azért van egy határ, amit meg kellene húzni. És ez nagyon érdekes, mert azért ebben az is benne van, hogy itt egy ilyen liberális nevelés van. Ugye, tehát, hogy ez az apa, ez megenged dolgokat a lányainak, hogy gondoljanak ilyesmit, hogy szerelemből is lehet házasodni, ugye, ami az egyik oldalról tök jó. Másrészt meg ez a legkisebbnél pont azt okozza, hogy aztán elszökik egy tisztel. Most ez egy nagyon más vonala lenne a regénynek, lehet, hogy ennyire nincs is benne, de érdekes, hogy ez az egy dolog van, ami ők össze, hát nem vesznek össze rajta, csak hogy ez az egy ilyen konfliktus morzsa van köztük.
Jó, hogy pont aki a lázadó, ő az, aki kérdés. Óvatosságra inti az apát.
Szóval, hogy nem csak azt mondja az apa, hogy vigyázni fognak majd a Líviára, hanem hogy abban a közegben majd rájön, hogy vagy majd, tehát igazából arra vár az apa, hogy egy pofont kap majd a Lívia. Hogy rájön arra, hogy nem is annyira vonzó, hogy nem kell mindenkinek, hogy nem ő a társaságnak a közepe, amit ugye gondol magáról, és hogy majd amikor visszatér, akkor picit visszavesz majd magáról. Tehát egy ilyen jó oktató lecke lesz neki, tulajdonképpen ez az utazás, de ugye nem veszi észre, hogy Líviának a természete az ennél hát kiszámíthatatlanabb, és nagyobb veszélybe sodorja magát. Amit egyébként az apa nem is tudna meg önerőből, nem is tudna ugye megjavítani. Tehát, hogy itt azért ez egy elég erős, ez egy nagyon rossz döntés az apa részéről. És katasztrófa felé sodródna ugye a család szempontjából, hogyha nem segítenének ketten is az ügyben.
Igen, azért ne kenjük rá az egészet a Líviára, hát itt az ő férje az a legvisszataszító figura a regényben. Pedig erős a verseny. De ugye a Collins az simán csak hülye, a Wickham az meg gonosznak is tűnik. Ugye, ahogy itt furkálódik a Darcy ellen, meg ilyesmi.
Én itt az apához még visszatérnék olyan szempontból, hogy ha már elmondhatja, tehát hogy itt nem csak az, hogy liberális nevelés van, tehát olyan szempontból is az van, hogy elmondhatják a véleményüket. Tehát hogy ez is milyen érdekes, nem? Hogy tehát megteheti azt a gyerek, hogy máshogy gondolja, mint az apja. Nem? Tehát hogy elmondhatja az Elizabeth a véleményét.
Igen, meg is hallgatja, és ha bár utána az apának az akarata fog érvényesülni, de később. Inkább...
De nem tekintélyelvűen szerintem.
Bocsánatot kér tőle később, azt hiszem.
Aha.
Nem hallgatott rá. Csak az jutott eszembe, hogy mitől jó nő egy jó nő a regényben. Ugye erre azért több választ is kapunk. Tehát, hogy van, akinél az számít, hogy mi a hozomány, van olyan, azért sokszor emlegetik a külsőt, hogy a szép lányok azok majd hamarabb el fognak kelni, mert elsősorban valójában az alapján ítélik meg, vagy az alapján választanak, úgy tűnik a kérők. Tehát, hogy mintha mégiscsak a külső lenne az, ami fontos, de aztán közben meg itt van az Elizabeth, akit pedig pont az tesz különlegessé, hogy mintha neki gyorsabb lenne az észjárása, de ez nem feltétlenül az az okosság, amit mondjuk a Mary képvisel a tudományokban, mert az meg valójában belefolytják a szót, és valójában az meg aztán végképp nem sokat ér egy nőnél. Szóval kicsit ilyen furák ezek, hogy jönnek össze, most akkor a gyors észjárás az végül is mit akar? És ezt kérdezem is tőletek, hogy szerintetek ez most akkor végig hogy? Vagy ez, mert érted, ez olyan kicsit olyan meghatározatlan nekem, gyorsabban jár az esze, mint a többieknek.
Valószínűleg intelligensebb lehet.
De mi, vagy hogy, miben? Egy helyzetet jobban fel tud mérni, vagy érteted, hogy ez miben nyilvánul meg az apja számára? Vagy frappánsabbakat beszélgetnek? Mert én inkább ezt
látom. Valószínűleg igen, igen.
Vagy sokat olvas, az is előkerül.
Szerintem pont az önbecsülésében, nem abban, amiről szó volt, hogy ő tudja magát nem úgy látni, ahogyan a társadalom néz a nőre. Tehát, hogy ilyen értelemben azért ez egy ilyen, most nyilván feminista szó, az nem való ide, de hogy van egy ilyen feminista alap gondolata ennek a szövegnek.
Jó, hát akkor én meg szeretném köszönni mind a kettőtöknek, hogy jöttetek beszélgetni erről a szövegről, és habár sok nem mondtunk sokat arról, hogy irodalomterápia szempontból hogyan lehetne foglalkozni ezzel a művel, egy-két gondolatot csak. Lehet, hogy majd erről később meghallhatunk titeket egy másik regény kapcsolatában. De most elmondom akkor azt, hogy itt mellettem a kis bajszos úriemberen lehet feliratkozni, vagy azt hiszem az itt van, a csatornára, illetve a másik jelen pedig az előző adást lehet megnézni, ahol is beszélgettünk a 10 kicsi négerről. Ez is egy csúnya szó. Na mindegy. Nagyon rossz vagyok ebben, Marci, miért nekem kell ezt csinálni? Szóval. Hát, és hogy nem csak az, hogy ott vigyázni fognak rá, hanem pont azt mondja egyébként az apa. Nem látom. Ja, jó. Várok egy kicsit. Vendégünk ezúttal két irodalomterápiás szakember, vagy ez nagyon hülye szó, úgyhogy lehet, hogy nem ezt kéne mondani. Inkább azt, hogy irodalomterapeuta. Ilyet mondanak, Léna?
Főleg.
Igen?
Abszolút. Jó. Azt is mondanád, hogy irodalomterapeuta.